És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, mondja az Úr, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi istentiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a húsvéti evangéliumot, úgy, amint szól hozzánk, Márk írása szerint való evangélium 16. részéből, a 16. rész első 8 verséből. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék Jézus testét. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfölkeltekor. És mondják vala maguk között, kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Az pedig mondanékik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Föltámadott nincsen itt, íme a hely, ahová őt helyezték. És menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott megtaláljátok őt, amint megmondotta néktek. És nagy hamar kijövén elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta el őket, és senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, s imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai ünnepnapon. Köszönjük neked a feltámadás csodáját. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ilyenkor nem azt ünnepeljük, hogy újra húst vehetünk magunkhoz, hanem azt, hogy te újra felvetted a te hústestedet. Köszönjük neked, hogy te feltámadtál. Köszönjük neked, hogy volt hatalmad letenni a te életedet, és volt hatalmad újra felvenni azt. Köszönjük neked, hogy ez nem csak egy múltbeli esemény, nem csak egy régi történet, amire emlékezünk, hanem tudjuk azt, Úr Jézus, hogy te ma is élő Úr vagy, királyok királya, uraknak ura, mindenható Isten. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem maradtál a sírban, hanem legyőzted a halált, legyőzted a bűnt, és legyőzted a sátánt. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezzel a te győzelmeddel szabadítást szereztél a mi számunkra is. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen kétségekkel, milyen kérdésekkel, milyen bűnökkel vagy hitetlenséggel jöttünk ide. Te látod, hogy mi akadályozza még az életünkben azt, hogy téged annak lássunk, aki valójában vagy. Te látod, hogy mik azok a kövek, amik még eltakarnak téged a szemünk elől, amik még közéd és közénk állnak. Mi is így vagyunk ezzel, Úr Jézus, mint az asszonyok annak idején, nem tudjuk elhengeríteni ezeket a köveket. Te légy az, aki lehetővé teszed, hogy téged meglássunk, te mutasd meg magad nekünk ezen az ünnepen is és életünk minden napján. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Terheld ránk bűneinket, adj nekünk őszinte bűnbánatot, bűngyűlöletet és a bűnből való szabadulást. Hadd tudjuk megbánni és elhagyni bűneinket, és hadd tapasztalhassuk meg a te szabadításodnak örömét. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy adj nekünk élő hitet, hogy a feltámadott Jézussal találkozva, az ige hirdetésben, az úrvacsorában, vele együtt tudjunk tovább menni az életünk útján, hogy valóban a boldog feltámadás reménye alatt élhessünk és halhassunk meg. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te csitítse el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te szent lelkeddel áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy a te éltető igéd életet és életváltozást munkáljon bennünk, hogy valóban a feltámadott Krisztus jelenjen meg a mi életünkben is, jöjjön át szavainkon, tetteinken, gondolatainkon, az egész életvitelünkön. Az ő nevében kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és tedd számodra kedvessé a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Kedves testvérek, Krisztus feltámadását ünneplő gyülekezet! Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében, az 5., 6. és 7. versekben a következőképpen. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Kedves testvérek, amikor gyerek voltam, és hogyha valami dolog, egy játék, vagy valami elveszett, és kerestem, és megkérdeztem mondjuk édesapámat, hogy nem tudja, hogy hol van, ő mindig azt mondta, hogy keressem a helyén. Mondtam, hogy de hát nincs a helyén. És akkor azt mondta, hogy hát oda kellett volna visszatenni, akkor most nem kellene keresni. Sokszor vagyunk úgy, hogy nem találunk valamit. Van úgy, hogy egészen máshol jár az eszünk, valami nagyon-nagyon lefoglalja a gondolatainkat, és ezért elfeledkezünk arról, hogy valamit hová teszünk le. Szerintem, akik itt vannak a templomban, mindenkivel megtörtént már, hogy például, ami a legtöbbször így elkavarodik, a kulcsot nem tudja, hogy hova tette. Volt már olyan, aki azt mondta, hogy annyira sietett, meg annyira zavarodott volt, hogy például a hűtőbe tette a kulcsot. Valamiért benyúlt, és ott felejtette, és aztán az egész házat fel kellett fordítani. Hát el lehet képzelni, milyen nehezen találták meg. Nyilván a hűtőbe senki sem keresi a kulcsot, arra csak véletlenül lehet ott ráakadni. A húsvéti történetben is azzal találkozunk, hogy keresik Jézus Krisztust. És számomra csak most az ige hirdetése való készülésben lett egészen világossá, hogy miért is olyan számon kérő az angyalnak a szava. Mert az. Egy kicsit olyan számon kérően mondja ezeknek az asszonyoknak, hogy hát miért keresitek a holtak között az élőt? Miért itt keresitek Jézust? Óriási vigasztalás ez számunkra, testvérek, különösen itt, a temetőben épített templomban. Sokan vagytok úgy, testvérek, akik úgy jöttök el az Isten tiszteletre, hogy hozzátok a kegyeletnek, az emlékezésnek, a hálának a virágait. És vagy Isten tisztelet előtt, vagy után kimentek szerettetek sírjához, és elhelyezitek azt. És mindeközben pedig itt a temetőben, és itt ebben a templomban mi alkalomról alkalomra hirdetjük, hogy van feltámadás, hogy van örök élet. Óriási vigasztalás ez nekünk. Azt hallottuk a történetben tehát, hogy ezek az asszonyok a sírhoz mentek, mert úgy gondolták, hogy túl sietősen kellett minden cselekedni az ünnep miatt pénteken este, és talán nincs is minden rendben. Mentek a sírhoz, és Márk evangéliumában olvassuk, hallottuk is, hogy amint közel értek a sírhoz, akkor jutott az eszükbe az asszonyoknak, hogy valamit elfelejtettünk. Mégpedig elfelejtettek erős embereket hozni magukkal, férfiakat. Mert amikor már közel voltak a sírhoz, akkor esett le nekik, hogy hát ott a sír száján a nagy kő. Hát ki fogja azt elhengeríteni? Az rendben van, hogy mi jöttünk, hogy mindent rendbe tegyünk, de be se fogunk tudni menni a sírba. Ki fogja elhengeríteni nekünk azt a követ onnan? Aztán a kétségbe esésükben felemelik tekintetüket, és látják, hogy Isten már cselekedett. El van hengerítve a kő. Sőt, ott benn, az üres sírban, ott van egy angyal, és az szólítja meg őket. Testvérek, ezen a húsvéti ünnepen azt is kérdezi tőlünk Isten igéje, hogy hol keressük Krisztust. Mi hol keressük Krisztust? Mert az, hogy hol keressük őt, azt is jelenti, hogy mit jelent ő a számunkra, kicsoda ő nekünk. Tudjuk, hogy sok tévtanítás jelent meg az idők folyamán. Már egészen a kezdeti időkben, az Úr Jézus halála után mindenféle tévtanítás megjelent, és ezek a tévtanítások újra és újra előkerülnek. Elő-elő szedik ezeket, úgymond tudományos elméletként, mintha valami szenzáció történne. Vannak ilyenek, hogy Jézus valójában megnősült, családot alapított, gyermekei születtek. Van, aki odáig megy, hogy Indiában telepedett le. Aztán van, aki azt mondja, hogy valóban meghalt, de a tanítványok ellopták a testét, és igazából nem támadott föl. És ehhez hasonló dolgokkal mi magunk is itt a 20. század végén, 21. század elején újra-újra találkozunk. Mindig vannak ilyen úgynevezett tudósok, akik ezeket előveszik, és próbálják a mi hitünk alapját megkérdőjelezni. Sokaknak pedig, ahogy Pál mondja, ma is viszket a fülük, és nagyon is nyitottak erre, mert hát a legnehezebb, legyünk őszinték, azt elfogadni, ami a Bibliában van leírva. Ez a legnehezebb. Minden mást könnyebb elhinni. De milyen nehéz azt elfogadni, hogy meghalt és feltámadott. Erre nincs logikus magyarázat. Pedig minden azon múlik, testvérek, hogy Krisztus feltámadott-e. Minden ezen múlik. Az első korintusi levélben Pál apostol egészen ilyen konkrétan is, ha lehet mondani, keményen fogalmaz. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még a bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Vallja Pál. Megrendítő őszinteséggel és nyíltsággal beszél, hogy félre ne lehessen érteni véletlenül se. Ha Krisztus nem támadott fel, teljesen felesleges itt ülni a templomban. Teljesen feleslegesen vagyunk itt. Fölöslegesen töltjük itt az időt. Sokkal értelmesebb elmenni egy moziba. Semmit nem ér a hitünk, mert ha Krisztus nem támadott föl, akkor a bűneinkben vagyunk. Még mindig. És mi lesz velünk akkor? Mi lesz velünk akkor az ítéletkor? Hogyan fogunk megállni az Isten színe előtt? Ha Krisztus nem támadott föl, mi lesz velünk? Sajnos, többször hallottam még templomba járó emberektől is, akik azt mondták, hogy ó, hát onnan nem jött még vissza senki, meg ki tudja, mi van a halál után. Hát elég szomorú, ha valaki így vélekedik. Mert Krisztus biztosan feltámadott. És nekünk ezt tudnunk kell, mert erről szól a húsvét. És aki ezt tudja, az Jézus Krisztust már nem a holtak között keresi. Ezért olyan számon kérő az angyal szava az asszonyokhoz, miért keresitek a holtak közt az élőt? Nem jó helyen keresitek. Amikor valamit elveszítünk, nem jut eszünkbe, hogy hol van, szokták javasolni, hogy menjünk csak vissza, vagy térben is, de gondolatban mindenképpen, mikor volt meg utoljára, és így tovább. És azt mondja az angyal is, emlékezzetek csak vissza. Menjetek csak vissza gondolatban. Hát hányszor megígérte nektek Jézus, hogy feltámad? Ugye? Gondoljatok csak vissza rá. Nektek tudnotok kellene, hogy él, hogy feltámad, mert megígérte nektek. Nem jó helyen keresitek őt. Nem a holtak között fogjátok megtalálni. Ugye, mi tetenvári reformátusok, ugye mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadott. Ugye nekünk ez nem kérdés? Ugye mi nem mondjuk azt, hogy ó, hát onnan nem jött még vissza senki, meg ki tudja, van-e élet a halál után? Ugye mi ezzel tisztában vagyunk? Örömhír számunkra, hogy Krisztus él. De nem csak azért, mert egy kedves fiatal ember ártatlanul nem maradt a halálban. Nem csak annyit jelent nekünk, hogy Jézus él, mint egy kisgyermeknek, vagy mint nekem jelentett, hogy hát Isten mégiscsak igazságos, mert ezt az igazságtalanul, vagy méltatlanul szenvedett drága Jézust mégiscsak feltámasztotta, sőt, fölvitte magához a mennybe, és ő ott a király, megérdemelte, hogy ott legyen. A gyerek talán még így gondolkodik, de nekünk idővel el kell jutnunk a felnőtt korra, és nekünk is vissza kell emlékeznünk, mint az asszonyoknak a sírnál. Miért is halt meg Jézus? A mi bűneinkért, az én bűneimért. Azt mondja az ige, Isten őt tette Krisztus bűnné, aki bűnt nem ismert, és őt büntette, kárhoztatta, miattam és helyettem. Nagypénteken az autóban ültem, és fél kettő környékén a metodista fél óra volt a Kossuth rádióban. Azt hallgattam, és egészen megrendítő volt, ahogyan egy színészt kértek meg, hogy olvassa föl az Úr szenvedő szolgájáról szóló proféciát Ézsaiás könyve 53. fejezetéből. Nyilván a színész nagy átéléssel tudta átadni ezt az üzenetet. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az Úr Jézus a mi bűneinket vette magára, és ha átadjuk életünket neki, vele halunk meg, hogy aztán az ő feltámadása által vele élhessünk. 480. énekünkben valljuk, hogy Krisztus által az örök élet már-e földön az enyém lett. De testvérek, énekeljük csak, hogy ez tényleg így van. Tényleg el tudjuk mondani, vallást tudunk erről tenni. Az örök élet, tudom, hiszem, már-e földön az enyém lett. Mert ha ez így van, akkor igazi az ünneplésünk. Ha ez így van, akkor tudjuk, hogy mit is jelent a húsvét, és akkor tudunk igazán örvendezni Krisztusban. És ha ezt átéljük, hisszük, akkor ránk is igaz, amit Krisztusról mondott az angyal. Nincs itt. Feltámadott. A Krisztusban levő emberre is igaz ez a kijelentés. Nem vagy már azokon a helyeken, azokban a közösségekben, ahol az Isten gyalázók vannak. Nem érzed jól magad? Hány megtérő tud bizonyságot tenni arról, hogy a bűn milyen mélységes bugyraiból hívta el őt az Úr, és kapott új életet? Többé már nem a kocsma, a szerencsejáték, és ki tudja mi minden az otthona. Ha keresik a régi helyen a régi cimborák, akkor az ott levők talán még azt mondják, ez már nem jár ide, ez már rég nincs itt. Talán még azt is mondják, meghalt a számunkra. És ha ezt mondják, igazat mondanak. Valóban, az a régi ember meghalt. Jézus Krisztussal el van temetve, és él egy új ember, egy krisztusi ember. És ha Krisztussal új életet élek a földön, akkor azt is tudom, hogy a mennyben is elkészített hely van a számomra. Hiszen akkor valhatjuk a 347. dicsérettel felszabadultan. Hiszem, hogy a tört cserépedény leend még egyszer ép, és tetemim megépítetnek, bár veseim megemésztetnek. Gyalázat elvettetésem, de pompás lesz kikelésem, új eget látván ezekkel az újra megnyílt szemekkel. Gyalázat elvettetésem. Ezen a héten Az interneten láttam, talán többen velem együtt látták a hírt, hogy a híres amerikai filmszínész Kirk Douglas 98 esztendős lett. Az internet lehozott róla egy fotót, és a fényképen éppen úgy néz ki, mint ahogy egy 98 éves embernek ki kell néznie. Bottal, megráncosodva, meggörbülve, őszfejjel. De a bulvár sajtó nem így utal rá, hanem hogy ez milyen szörnyű, ez milyen borzasztó, és ez nem csak ő rá igaz, hanem sok más emberre is, sok más hírességre. Mert ma meg van dicsőítve, fel van magasztalva a fiatalság, az üdeség, a 20 meg 30 éves ér valamit, az összes többi pedig botrány, hogy megöregszik, hogy ráncosodik. Nem akar ez a világ tudomást venni arról, hogy ez a földi élet egyszer véget ér. Nem akar ez a világ tudomást venni arról, hogy porból lettünk és porrá kell lennünk. Hogy ezt a földi porsátrat egyszer el kell engednünk. Nem akarják tudomásul venni, hogy mindegy, milyen az állapotom idősen, ha Krisztusban vagyok. Hiszen számomra akkor a földi élet végén a célba érés következik. Régen a sírokra csak nevet, esetleg születési és halálozási dátumot írtak rá, és nagyon sok esetben 5 betűt. Ez az 5 betű volt legtöbbször a legnagyobbként ábrázolva. Érdemes majd végigmenni, akár itt a deszka temetőben is, nézegetni a sírokat, melyekre van ez az 5 betű felírva. A, B, F, R, A. A, B, F, R, A. A boldog feltámadás reményében alszik. Ezt jelenti ez az 5 betű. A boldog feltámadás reményében alszik. Testvérek, ez az 5 betű egy nagyon komoly hitvallás. Egy nagyon komoly hitvallás a gyászolók részéről. Így engedtük el azt, aki most a földben van. Így adtuk át a földnek. Hisszük, tudjuk, ide temettük, itt fekszik, de ez csak ideiglenes. Ez csak ideig való. Az, aki előre ment, az is várja velünk együtt, hogy majd egykor megszólalnak a harsonák, és jön az Úr, és a boldog feltámadásban örömmel üdvözöljük együtt a mi Krisztusunkat, az élő Krisztust, akit ő, az elhunyt, egy életen keresztül szolgált, követett hűséggel. Kedves testvérek, legyen ebben a hitben boldog húsvéti ünneplésünk. Mi Krisztust nem a holtak között keressük, és Krisztus feltámadott, él, és nekünk is új életet ad. Így jöjjünk az Úr asztalához, hiszen tudjuk, legnagyobb ellenségünk a bűn, a halál legyőzetett, és mi Krisztussal élünk örökké. 347. dicséretünk talán kicsit méltatlanul is leginkább temetési énekké zsugorodott, pedig nagyon csodálatos, húsvéti üzenettel bír. Ezzel zárjuk igehirdetésünket. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Az élet pedig feltámadott, mert szentested meg nem rothadott. Él a Jézus a mi fejünk, keresztjének énekeljünk, ülvén húsvét ünnepeket, új győzedelmi éneket. Így legyen. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk téged, mert annyira szeretsz bennünket, hogy a te egyszülött fiadat is elbocsátottad az idők teljességében, ebből a nyomorult és bűnnel terhelt világba, hogy bennünket, hozzád oly hűtlen és veled ellenséges embereket megváltson. Köszönjük neked, Urunk, hogy Krisztusban megszabadítatunk a vétkektől. Köszönjük, hogy bűneinknek terhét letehetjük a Golgotánál. Magasztalunk téged, Urunk, hogy nem csak bűnbocsánatot nyerhetünk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, hanem tudjuk, a mennyei örök dicsőségben is boldogan részesítesz bennünket, akik átadtuk életünket neki. Imádkozunk hozzád, Urunk, így nyisd meg szívünket, és add, hogy az a drága üzenet, amely húsvétkor hangzott, az bennünket is indítson keresni Krisztust az élők között, hogy éljünk mi is e földi életben boldog, és majd a mennyekben dicsőséges életet örökkön örökké veled. Így imádkozunk, Urunk, önmagunkért. Bocsásd meg hitetlenségünket, hitványságainkat, minden nyomorúságainkat. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy Te adj nekünk a mi életünk kétségeiben, fájdalmaiban békességet és útmutatást. Esedezünk hozzád, Urunk, ami szeretteinkért közelben és távolban. Légy áldott, ha ezen az ünnepen egyesülhettek családjaink, és itt lehetnek messziről jött rokonaink. Köszönjük, hogy megengedted a találkozás lehetőségét. Imádkozunk azokért, akik kényszerű helyen, a kórházban töltik most is ezt az ünnepet. Te légy, Urunk, vígasztalójuk, és Te légy gyógyítójuk. Te légy látogatójuk, és Te töröld le bánatos könnyeiket. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, akiknek különösen is éles a szívében a fájdalom, mert el kellett, hogy engedjék szerettüket. Add, Urunk, hogy ők is azt az öt betűt elmondhassák, a boldog feltámadás reményében alszik. Így könyörülj rajtunk, Urunk, és hallgasd meg imádságunkat, midőn felemeljük szavunkat a mi gyülekezetünkért. Tarts meg bennünket a veled való közösségben, és Te állj a középre. És imádkozunk református anyaszentegyházunkért. Segíts, hogy a megújulás útján a hozzád térők hadd találjanak itt békességet és otthont. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvérekért, akik határon túl a háború miatt rettegnek, és talán most is nagy békétlenségek közepette vannak együtt a templomban, ugyanúgy megtörik az úrvacsorai jegyeket, mint mi. Légy hozzájuk, Urunk, irgalmas, és add, hogy ez a háború mi hamarabb befejeződjön. Te adj olyan békességet, amit emberi gondolatok nem tudnak kimunkálni. Így könyörgünk, hallgasd meg imádságunkat. Krisztusért. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek! A múlt vasárnap, virágvasárnap egy nagyon nehéz hirdetést, presbiteri döntésről szóló beszámolót adtunk közre. Ezzel kapcsolatban legelőször is szeretném mondani, hogy senkit sem akartunk vele megbántani, és kérjük a gyülekezet bizalmát a kialakult helyzet megnyugtató megoldásához. Azt a presbiteri határozatot nem szerettük volna felolvasni. Főgondnok úrral úgy gondoltuk, hogy elhamarkodott ez. Mint később kiderült, püspök úr is így gondolta ezt, de éppen ezért, mert az ki lett hirdetve, ezért most kérte, hogy az ő levelét is olvassam föl itt az ünnepi Isten tiszteleten, mely így szól. Tisztelt főgondnok úr, nagy tiszteletű lelkipásztor úr, kedves testvérek! Március 30-án kelt leveletekben tájékoztattatok a presbitérium 10/2015-ös számú határozatáról, melyben a presbitérium kéri a beosztott lelkész kinevezésének visszavonását 2015. április 15-i hatállyal. Szeretettel tájékoztatlak benneteket, hogy ezt most és ilyen formában nem áll módonban megtenni a következők miatt. Az indoklásban az szerepel, hogy ezzel szeretnétek a gyülekezeten belül támadt viszály elmérgesedését megakadályozni. Amennyiben a viszály keletkezése egy lelkipásztornak felróható, akkor az fegyelmi vétség, és annak kivizsgálása az illetékes egyházmegyei bíróság hatásköre. A jogerősen lezárult bírósági eljárás után annak ismeretében van a kirendelő döntési helyzetben, hogy visszavonja a kirendelést vagy nem. A szóbeli tájékoztatásatokból azonban tudom, hogy bírói útra nem kívánjátok terelni a kérdést. Van lehetőség a beosztott lelkész kirendelésének visszavonására a 2013. évi első törvény 38. paragrafus 7. bekezdése esetén indokolt esetben. A korábbi elnökség 2011. június 4-én kelt kirendelést kérő levelében indokként azt fogalmazta meg, hogy a gyülekezetben végzendő feladatokat, amit átmenetileg belső átszervezéssel oldottak meg, azt a beosztott lelkész pótlásával kívánják hosszú távon megoldani. Jelen esetben indokolt akkor lenne a kérés, hogyha a gyülekezetben végzendő feladatok nagyságrendileg megváltoztak volna. Végül szeretettel tájékoztatlak benneteket, hogy a helyzetet minden oldalról megvizsgálva, többeket meghallgatva, arra a megállapításra jutottam, hogy a viszály keletkezésének, netán elmérgesedésének eredete nem a lelkipásztorok személyében, hanem máshol keresendő. Ezért Ábrám Tibor főgondnok úrral egyeztetve a kerület elnöksége kéri, hogy 2015. április 12-én vasárnap 16 órára a presbitériumot egy maximum 18 óráig tartó gyűlésre hívjátok össze. Ezen szeretnénk segíteni a kialakult helyzet tisztázásában, és segítséget nyújtani ahhoz, hogy olyan megoldás szülessen, ami az Isten ügye jó rendjét, a gyülekezet békességét szolgálja. Mivel a nekem szóló levélben szereplő presbiteri határozatot egy nappal azelőtt, hogy én megismerhettem volna, már a gyülekezettel ismertettétek, kérem jelen levelemet teljes terjedelmében felolvasni az ünnepi istentiszteleten. Annál is inkább, mert szeretném bátorítani a gyülekezet egész közösségét, hogy a húsvét örömét, a feltámadás bizonyosságának boldogságát, amit Isten nekünk ajándékozott, azt nem tudja elvenni semmi, ami földhöz ragadt és emberi. Így kívánok további áldott ünneplést a Lukács szavaival. Mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Testvéri szeretettel, Csomós József, püspök.